und Schwestern, wir grüßen alle, die jetzt mit angeschlossen sind, von Zürich aus aufs Herzlichste und wünschen allen gottesreichen Segen. Wir sind reich gesegnet, auch wenn sein Knecht genommen wurde, die Speise ist uns geblieben. Ich möchte zur Einleitung ein Psalmwort lesen, zu unserer Erbauung und zu unserem Trost. Ich lese Psalm 145. Psalm 145. Ein Lobgesang von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen, immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben, immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Eine Generation wird der anderen rühmen deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät, und deine Wunder will ich bedenken. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten, und deine Großtaten will ich erzählen. Das Lob deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen, deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Herr ist gut gegen alle, sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches, sie werden reden von deiner Kraft. Um den Menschenkindern kundzutun, deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller Zeiten, deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Der Herr stützt alle Fallenden, er richtet auf alle Niedergebeugten. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten, ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlose vertilgt er. Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Amen. Ja, groß ist der Herr und allmächtig, und er lässt die Seinen nicht zu Schanden werden. So wollen wir auch heute einen großen Segen erwarten durch das Wort, das zu uns gesprochen wird. Die Botschaft bleibt, der Botschafter wurde genommen, aber die Botschaft ist uns geblieben. So wollen wir an allem festhalten, was uns gegeben wurde, wollen den Herrn loben und preisen, ihm, dem allmächtigen Gott, den gebührenden Dank darbringen für all seine Güte, für alle seine Gnade, die er an uns walten ließ. Lasst uns zusammen beten. Wir wollen diesen Nachmittag vor ihn bringen und um seinen Segen bitten. Treuer himmlischer Vater, dir sei Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung in allem. Wir danken dir, dass wir immer noch die Speise erhalten, die wir brauchen, dass wir aus dem Vollen schöpfen dürfen und dass du uns jeden Tag neu segnest. Herr, wir bitten dich auch für heute Nachmittag. Sei du, Herr, in allem gegenwärtig, so wie du es in deinem Wort verheißen hast, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da werde ich mitten unter ihnen sein. Herr, wir danken dir. Danken dir, dass du unsere Herzen jetzt öffnest und dass wir dein Wort aus berufenem Munde hören dürfen. Lob, Ehr, Preis und Anbetung deinem wunderbaren und herrlichen Jesu Namen. Amen.
Ich möchte aus Psalm 62,
a 62. Zsoltárból a 6-tól 9. terjedő verseket szeretném felolvasni az imádkozás előtt. A 62. Zsoltár 6. versétől a 9. terjedő verseket. Hadd kérjem, hogy álljunk fel erre. Csak Istenre feltekintve csendesedik el a lelkem, mert őtől lefakad az én reménységem. Egyedül ő az én kősziklám és segítségem, az én váram, nem rendülök meg. Istenen nyugszik az én üdvösségem és becsületem, erős sziklám, menedékem Istenben van. Bízzatok ő benne mindenkor, ti néptársak, öntsétek ki szíveteket előtte. Isten, ami menedékünk. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyám, szívem mélyéből köszönöm neked azt a nagy kiváltságot, hogy újra és újra összegyűlhetünk a te színed előtt. Hányszor hallottuk a te hangodat? Hányszor szóltál hozzánk a te ígét és a te szellemed által? Szeretett üdvözítőm, kérünk téged, hogy légy ma különleges módon jelen. Ajándékozz meg kegyelemmel a szólásra, és kegyelemmel a hallgatásra, önmagunkra állítva, reszketve és félelemmel jövünk. De ha feltekintünk rád, lelkünk elcsendesedik, egészen elcsendesedik, és megpihente benned. Mert Isten népe számára rendelkezésre áll a nyugalom. Kérünk téged, hűséges Urunk, hogy vezess minket be ebbe a nyugalomba. Védj el mindent, ami nyugtalanít, ami zavar. Védj el minden bizonytalanságot, minden hitetlenséget. Védj el tőlünk mindent, ami megakadályozhatná a veled való találkozásunkat. Külön is megemlékezünk a közbenjárásokról, amelyek emez Istentől érkező szolgálat előtt kifejezésre lettek juttatva. Te ismered Rall testvéreket, Klaus testvérnőt, ismered mindazokat, akik közbenjárásra ajánlották magukat, beleértve szeretett testvérünket is, aki meg lett műtve. Ó, Uram, annyi szükséghelyzet van, annyi szenvedés és sok könyv. Jövünk hozzád, és kegyelmet kérünk tőled. gyógyulást, szabadulást, segítséget és áldást. Tedd nyilvánvalóvá, hogy a te népeddel vagy. Erősítsd meg a te szavadat, és teljesítsd a te ígéreteidet. Hűséges Istenem, tudatosan a bárány vérének oltalma alá állítjuk ezt az összejövetelt. A sátán elveszítette a jogigényét, Jézus Krisztusnak, Isten fiának a vére megtisztít minket minden bűntől, és fedhetetlenül Isten színe elé állít minket megtisztultan, megigazítottan és megszentelten. Halleluja! Ó, fogadd el mindnyájunk részéről a hálát és a felmagasztalást a Jézus nevében. Amen. Jön az ének, méltó vagy, Uram. Méltó vagy, Uram, méltó vagy. Méltó vagy, te Uram. Mert téged illet a tisztelet, a dicsőítés, a felmagasztalás és az imádat. Méltó vagy, Uram. Amen, amen. Leülhettek. Minden alkalommal, amikor elénekeljük a kórust, higgyél csak, önkéntelenül is Branham testvérre és a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versére gondolunk, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És mivel ezt hisszük, vágyakozunk arra, hogy kinyilatkoztassa magát, mint aki ugyanaz, kinyilatkoztathassa magát. És éppen ezért gyűlünk össze is, hogy egy menetes lépés ütembe legyünk hozva, hogy isteni tanítást felvegyük magunkba, sőt, hogy összhangba kerüljünk Istennel. Van egy csodálatos íge erre nézve, valószínűleg az Ámós 3. fejezetének 3. versében áll. Vajon járhat-e két ember együtt anélkül, hogy megegyeznének egymással, egy véleményen lennének? És abban a pillanatban, amikor egy véleményen vagyunk Istennel, akkor egyetértünk az ő szavával. Senki sem mondhatja nekem azt, hogy egy véleményen van Istennel, ha nem ért egyet az ígéjével. Isten és az ő ígéje elválaszthatatlanok egymástól. Kezdetben vala az íge, és az íge Istennél vala, és Isten vala az íge. Amennyire én megértem a végidők üzenetét, a hozzánk intézett ígét általában, végső soron az a célja, hogy bennünket visszavezessen oda, ahová Istentől eredően oda tartozunk. Az ő akaratában, az ő ígéjében, az ő szellemében, az ő életében, ő benne, ő benne, ő benne. Minden tekintetben, így írja Pál apostol az efézusiaknak, abba kell bele növekednünk, aki tulajdonképpen a gyülekezet feje, nevezetesen Krisztusba. Nem a te saját felfejlődésed, hanem a Krisztusban való fejlődésünk számít, hogy Krisztus a hit által alakot öltsön a szívünkben. Teret kapjon, majd kinyilatkoztathassa magát azután. Amint tudjátok, megvan írva, hogyan szerethetnéd Istent, akit nem látsz, ha nem szereted a te testvéredet, akit látsz. Isten szeretetét, amelyet a szívünkben hordozzuk, nyilvánvalóvá tesszük egymás előtt és egymás között is. És ez a szép, hogy ez a szeretet egyre bensőségesebbé, egyre mélyebbé, egyre szívből jövőbbé válik. Hamarosan elválaszthatatlanok leszünk, és megmondom nektek azt is, hogy miért. Mert Isten szeretete által lettünk elrendelve arra, hogy az örökké valóságon át együtt legyünk az Úrral, vagy az Úrnál. És így semmi sem fog elválasztani bennünket Isteneme szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Isten szeretete nem függ a körülményektől, nem az esőtől, nem a napsütéstől. Isten szeretete nyilvánvalóvá lett a megváltás által. És létezik egy vérrel megvásárolt sokaság, igen, léteznek a megváltottak ezen a földön. Ők Isten gyermekei, ők drágán meglettek vásárolva, ők Istenhez tartoznak, és már nem önmaguknak, és főleg nem ehhez a világhoz. Legyen, hogy az Úr elérje az ő fennhatóságát mindannyiunkkal. Hiszen tudjátok, hogy ezen a helyen mindig szabadon és nyíltan hirdetjük Isten ígéjét. És ez nem azért van, hogy kritizáljunk, hanem azért, hogy felismerjük az idők jeleit, és azt is, hogy mi is történik valójában, segítséget tudjunk nyújtani így. És ne haragudjatok rám, de ha az Antikrisztus utolsó utazására gondolok, aki Marokkó fölött repült át visszafele menet, és ott 80 ezer mohamedánok előtt többször is megszakadt a taps, majd újra taps, majd megint megszakadt a taps, és így tovább. Látni lehet tehát, hova vezetnek a dolgok. Látni lehet, hogy ki foglalja el az első helyet. Az egész világ követel egy új világrendszert, egy új világpénzrendszert. Az egész világ uralni akarja az egész világot. Természetesen ennek valahol meg kell nyilvánulnia egy emberben, és nyilvánvalóvá kell válnia. De el fog jönni a bomba írásban. Nincs más választásunk, ezt ki kell mondanunk. Én bizonyos szándékkal nyomon követem a dolgokat. Az elefántcsontparton a fétis embereket, vagyis a varázslókat és a tanácskozókat meghívja, hogy vegyenek részt az őtől adott úrvacsorán, és foglaljanak helyet az emelvényen. Mindenhol, mindenütt, függetlenül attól, hogy ki vagy mi, mindenkit tárt karokkal hívnak, meghívnak. És az emberek jönnek, és jönnek. Hiszen csak vártak már arra, hogy egy ilyen fehér köppenyes ember jöjjön, és hozzon nekik egy kis reménységet. Mi hálásak vagyunk Istennek, hogy egy döntést hozhattunk, mégpedig Krisztus mellett. Minden ember, aki valóban meghozott egy isteni döntést Krisztus mellett, az egyidejűleg az Antikrisztus ellen is döntött. Ez igen, és ez amen. Itt semmi nincs a kettő között, hiszen a világosság el lett választva a sötétségtől. De azt is tudjátok nagyon jól, hogy ma már nincsenek olyan prédikátorok, akik még ezeket az igazságokat hirdetik. Mindannyiuknak félniük kell, és azt is tudjátok, hogy miért. De Isten olyan hatalmas módon megáldotta Branham testvért, megajándékozta őt a kinyilatkoztatásokkal, az íge kinyilatkoztatásaival. Kinyilatkoztatta neki az ígét, amelyet a proféták és az apostolok és az Úr előre meghirdettek, és mi láthatjuk ezt ma. Gondoljatok csak a Jelenések 13. fejezetének 8. versére, és a föld minden lakossa hódolni fog előtte, és imádni fogják ők, mindazok, akiknek neve nem volt beírva a bárány életkönyvébe a világ megalapítása óta. Így van megírva a te Bibliádba, az enyémben, a miénkben, hogy a Szentírás beteljesedjen, mindennek most meg kell történnie. És ez olyan gyorsan történik, hogy vigyáznunk kell, hogy komolyan vegyük a mi részünket az üdvösség történelemben. Ugyanúgy, ahogyan látjuk, hogy mi történik abban az irányban, hamarosan látni kellene azt is, hogy mi történik az isteni oldalon. Én nem vagyok megelégedve azzal, hogy csak megállapítsam, hogy Isten ígéje beteljesedik itt és így tovább, hanem szeretném látni, hogy Isten ígéje beteljesedik a mennyasszony gyülekezetben. Ennek az életadó feltámadási erőnek nyilvánvalóvá kell lennie, és nyilvánvalóvá is lesz. Három bibliai ige szakasz jutott eszembe, illetve emlékezetemben. Az egyik a Jelenések könyvének 4. fejezetéből. A 4. fejezetéből itt az áll írva az első versben. Jelenések 4. fejezetének első verse. Errefel látomásom volt. Amint egy ajtó nyitva állt az égben, vagy a mennyben. És az első hang, amelyet hallottam, trombita szóhoz hasonlóan beszélt velem, és ezt kiáltotta hozzám. Csak eddig, itt az az egy gondolat foglalkoztat, hogy az ég meg volt nyitva, és hogy Isten hangja a mennyből szólt, hangzott fel. Nekünk jogunk van meghallani Istent ezekben a napokban. Nem azt, amit emberek mondanak róla, vagy hogyan értelmezik az ő szavát. Isten megajándékozott bennünket azzal a kiváltsággal, hogy az ő szavát eredetiben hallhassuk. Isten megajándékozott bennünket azzal a kiváltsággal, hogy az ő eredeti szavát kinyilatkoztatás a szellem által átlényegítve kapjuk, miközben hallgatjuk. Úgy van, hogy egy nyitott ég alatt állunk, és halljuk az Úr szavát. A Jelenések 14. fejezetének 13. versében ez áll. Akkor hallottam egy hangot az égből. A Jelenések 18. fejezetének 4. versében az áll, hogy akkor hallottam egy másik hangot, amely a mennyből kiáltott vagy hívott. Számomra ez nagy jelentőséggel bír. Nem olyan emberek, akik egy szemináriumból jönnek ki, nem olyan emberek, akik könyveket olvasnak és bizonyos tanításokat készítettek maguknak, hanem Isten által küldött, a Szent Szellem által ihletett emberek, akik Isten rendelkezésére álltak, hogy ő maga beszélhessen rajtuk keresztül. Azt hiszem, hogy különbséget kell tennünk a kettő között. Minden ember, akinek Isten megadta a megkülönböztetés ajándékát, az egyszer s mindenkorra segítséget kapott. Pál apostol azt írja, ti az ígét, amelyet hirdettünk nektek, nem úgy fogadtátok, mint emberek szavát, hanem mint Isten szavát, ami valóban az is. Az ígehirdetésnél fogva Istennel és az ő szent ígéjével van dolgunk. Most pedig le fogjuk rakni az alapokat, vagy leraktuk az alapokat, elmélyítjük ezt a gondolatot. Isten a mennyből kifolyólag akar hozzánk szólni, de mindig az ő ígéjét fogja felhasználni erre nézve, és az ő szellem által életre kelti számunkra. Ha valaki jön és olyasmit hirdet, ami nincs a Bibliában, akkor nem kell, nem szabad elhinnetek. Akkor nem Isten az, aki beszél, hanem egy ájtatos, álszent fantázia, és szellemek mesterkednek, akik a saját tanításaikat terjesztik elő. Isten örökre az ő szavához van kötve, az ég és a föld elmúlik, de Isten szava örökre megmarad. És ez az íge drága és pecses lett számunkra. Vegyetek el tőlem mindent, de hagyjátok meg nekem Isten szavát. Ez az íge megmondja nekem, hogy ki is Isten. Ez az íge megmutatja nekem az üdvösséghez vezető útat. Ez az íge feltárja előttem Isten akaratát. Isten ezen az ígén keresztül szól hozzánk. Ezért hálásak vagyunk. Fel fogunk olvasni néhány szentírási részt, és a zsidókhoz írt levéllel fogjuk kezdeni a 12. fejezettel egy olyan ígével, amit mindannyian nagyon jól ismerünk. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet első verse. Ezért tehát mi is, mivel hogy ilyen tanúk felhője vesz körül bennünket, tegyünk le mindent, ami nyomaszt bennünket, és vessük le a bűnt, ami olyan könnyedén behálóz, és rabul ejt bennünket, és fussuk álhatatos kitartással az előttünk álló versenyben. Azáltal, hogy feltekintünk Jézusra, a hit szerzőjére és tökéletesítőjére, aki az előtte való öröm áráért, elszenvedte a kereszt halált, és semmibe vette a gyalázatot, de aztán, vagy azután leült az Isten trónjának jobbjára. Igen, emlékezzetek meg róla, aki egy ilyen ellentmondást türelmesen elviselt a bűnösöktől önmaga ellen, csak azért, hogy el ne fáradjatok, el ne merüljetek, és bátorságotokat ne hagyjátok lankadni. Ami urunk és az ő élete itt ezen a földön nem volt rózsákon megágyazva. Ő nem örvendezhetett egy általános népszerűségnek, éppen ellenkezőleg. Mindannyian ismerjük a négy evangéliumot, és mindazokat a megpróbáltatásokat, amelyeken keresztül kellett mennie. És itt azzal vagyunk szembesítve, hogy elviselt és eltűrte az ellene irányuló, kimondhatatlan ellentmondást a bűnösök részéről. És ebben az összefüggésben az is van mondva, hogy mi nem lankadjunk el, és ne csüggedjünk el bátortalanul. Ami előttünk jár, végig járt az útat. Ne várjatok népszerűségre, hanem számítsatok inkább az ellentmondásra. Ne várjatok jóváhagyásra, hanem inkább elutasításra. Ne arra számítsatok, hogy meglegyetek értve, hanem arra, hogy félreértenek benneteket. Nos, úgy van, hogy mindannyiunknak megvannak az elképzeléseink arról, hogyan kellene kinéznie a hit életnek. De azt is tudjuk, hogy Isten egy harc közepébe állított minket, és ez a harc egy szellemi harc. De feltekinthetünk Jézusra, a kezdeményezőre és a tökéletesítőre. Ne nézzünk egymásra, ne arra nézzünk, aki hirdeti az ígét, hanem hadd tekintsünk arra, aki szól hozzánk, aki a mennyből szól hozzánk. amennyiben az emberek tekintete az íge hirdetőnél végződnek, akkor még el sem kezdték az isteni életet, mármint a szóban forgó emberek. Nem, hanem ahogy elégszer mondtam már, az íge hirdető nem arra van, hogy az embereket önmagával hozza kapcsolatban, az Isten ígének hirdetésére arra való, hogy az emberek a prédikáción keresztül kapcsolatba kerüljenek Istennel, hogy lássák őt, hallják őt, higgyenek neki, kapcsolatba kerüljenek vele. Ez a prédikáció értelme és célja. És ezért van az, hogy mint az íge hirdetői nem várunk elismerést, ellenkezőleg elutasítást, ellentmondást várunk az emberektől. De pontosan úgy igaz az is, hogy Isten és mindazok, akik az ő ígét hirdetik, az íge és Isten jóváhagyását is várják mindazoktól, akiknek megkegyelmezett, és akik Jézus követőivé váltak. Ezeknél nyilvánvalóvá kell, hogy legyen az Istennel és az ő ígével való belső egyetértés és kapcsolat. Arra tekintünk, aki a gyalázatot semmibe vette, és a bűnösök ellentmondását elviselte a ráváró jutalomért, a nyereményért. Mi azt kérdezem tőletek, mi az ő jutalma? Ki az, aki tudja, hogy mi az ő jutalma a fájdalmakért? Hiszen mi vagyunk azok, a megváltottak, a megváltás eredményei lettünk. Ő megfizette az árat, és mi meglettünk vásárolva. És mivel ő tudta, hogy az ő trónja előtt meg fog jelenni egy sokaság, akik megmosakodtak a bárány vérében, megtisztultak és megszentelődtek Isten jelenlétében, ezért mindent elszenvedett. Tereát és én reám való tekintettel ő látott téged és engem. A másikat nem látta, a megváltott sokaságot látta maga előtt, és mindent elszenvedett ennél fogva. Én ma ezen a helyen majdnem ugyanezt szeretném kijelenteni. Nem azt látom, ami rám vagy körülöttem történik, és rám szakad, hanem azt látom, hogy ennek a nemzedéknek a végén az Úrnak lesz egy vérrel megvásárolt sokasága, amely az igazság ígéjében áll, amely megszentelődött egy vérrel megvásárolt sokaság, amely be fog vonulni a dicsőségbe. Néha még Isten szolgái is elfáradnak és kimerülnek. És feltesszük a kérdést, Uram, hogyan végződjön minden? És megszólal egy halk hang a szívben, hogy jól fog végződni, mert Istennel fog végződni. Halleluja, dicsőség a mi Istenünknek, hiszen teljes őszinteséggel elmondhatjuk, minden, ami Istennel kezdődik, és ő vele végződik, az csak jól végződhet, nem igaz? Jól látom ezt, ti is így látjátok, magasztalva legyen az Úr neve. A mi Istenünknél még semmi sem vallott kudarcot. Ő szól, és megvan, ő parancsol, és már is létrejön. Amit ő megígért, azt minden bizonnyal be is fogja tartani. Szeretném felolvasni a Zsidókhoz írt levél 12:28-at. Ezért tehát, mivel egy megrendíthetetlen birodalmat kapunk, legyünk hálásak érte, mert ezáltal úgy szolgálunk Istennek, ahogyan az neki tetszésére van, áhítatos tisztelet tudattal és Isten félelemmel, mert a mi Istenünk is egy megemésztő tűz. Mivel tehát egy megrendíthetetlen királyságot kapunk, hadd legyünk hálásak. Hálásak a megváltásért és a megbocsátásért, hálásak a szabadulásért, hálásak lenni az ő szolgának és prófétájának küldetéséért, hálásak a végidők üzenetéért, de valami másért is, hálásak lehetünk Jézus Krisztus nevének kinyilatkoztatásáért. És ez magában foglalja azt is, hogy hálásak vagyunk azért, hogy hordozhatjuk az ő gyalázatát. Ez is hozzá tartozik. Soha nem létezett még olyan ember, aki Jézus nevével dicsőséget szerzett volna magának ezen a világon. Nem. Ez a név gyalázatot fog hozni magával, átmeneti megvetést fog hozni, de azután örök jutalmat. Ideiglenes gyalázatot, félreértéseket, elutasítást, téves megítélést, a Jesus only, vagy csak egyedül Jézus megbélyegzésével, és még sok más dolgot, ami ezzel jár. Hadd legyünk hálásak, hogy hordozhatjuk Jézus Krisztus gyalázatát. És miért is hordozzuk azt? Mert megkaptuk Jézus Krisztus kinyilatkoztatását. Mindezek nélkül is lehettünk volna, de az elsővel együtt jár a második is. Aki részesül Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában, annak fel kell készülnie, és készen kell állnia arra, hogy elviseljenek a névnek a gyalázatát is. És mindazok gyalázatát is, akik az isteni üzenettel, Isten munkájával és mindazzal kapcsolatban állnak, ami a gyülekezetet illeti. Ez is hozzá tartozik. Szeretnék még egy további ígét is felolvasni az Ámos 3. fejezetéből, ezt már olvastuk néha, és pedig az Ámos 3. fejezetének 6. és 7. versét, talán a 8. versét is hozzá. Avagy megfújják a trombitát egy városban, anélkül, hogy megijednének az emberek, történik-e szerencsétlenség egy városban anélkül, hogy Isten az Úr okozta volna azt, elődészte volna azt? Nem. Isten az Úr semmit sem tesz anélkül, hogy előzőleg ne tárná fel az ő tanács határozatát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Az oroszlán felüvöltött, ki ne félne. Isten az Úr szólt, kinek nem kellene prófétaként beszélnie. A Jelenések 5-ben is olvashatnánk, amikor János sírt, és a könyv még mindig zárva volt, és hirtelen intézve lettek hozzá a szavak, ne sírj, a Júda törzsének oroszlánja győzedelmeskedett, hogy átvegye a könyvet, és feloldja annak pecsétjeit. Az oroszlán felüvöltött, ki ne félne. De nem csak az oroszlán üvöltése volt, hanem Isten az Úr beszélt. Halleluja! Közvetlenül azután meg van írva, igen, ez hozzá is tartozik, közvetlenül utána meg van írva, az oroszlán üvöltött, ki ne félne. Isten az Úr szólt, ki ne szólna, mint próféta. Mire lehetne útalással egy ilyen erőteljes kijelentés? Vajon mindannyiunknak prófétákká kellene lennünk? Akár igen, akár nem, tegyük fel a kérdést. Egy dolognak azonban mindannyiunk számára garantáltnak kell lennie, hogy nekünk hinnünk kell, és tovább kell adnunk az Istentől kinyilatkoztatott ígét az Úr nevében úgy, ahogyan az ő szolgája és profétája szájából elhangzott, kompromisszumok és kiegészítések nélkül. Nekem ez elég, hogy azt mondja valaki, igen, ez azt jelenti, hogy prófétának lenni. Nem. Ellenben azt jelenti, hogy azt kell mondani, amit a próféta is mondott, és akkor minden rendben van. Nem azon túlmenően, nem értelmezni, hanem kimondani azt, amit az így szól az Úr kijelentéssel mondva lett. Egyetértetek-e ezzel? Nekünk nincs szükségünk valami új üzenetre. Ha túl hangos vagyok, akkor kicsit visszalépek. De ez foglalkoztat engem, a legmélyebben megérintett. Isten az Úr szólt. A hang felharsant a mennyből. Mi pedig hallottuk Isten kinyilatkoztatásává vált számunkra. Ki ne beszélne prófétaként? Először is az van írva, kinek ne kellene félnie. Itt kezdődik el az igazi és valódi Isten félelem. Mindenki közülünk, aki megértette isteni kinyilatkoztatás által, hogy az Úr szólt, azt hadd ragadja meg az Isten félelem is. Az Isten félelem mindig az ő szent szava iránti tisztelet tudat. Mi áll Ézsaiás prófétánál írva, akik megremegnek az én szavamra való gondolattól. Úgy van, hogy az emberek könnyelműen viszonyulnak Isten szavához. De itt most Istennel van dolgunk. Nem. Isten az Úr semmit sem tesz anélkül, hogy előzőleg ne tárná fel az ő tanács határozatát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ez nem csak a múltban történt meg, hanem a te idődben és az enyémben is megtörtént, a mi időnkben is megtörtént. Ez az a nap, amelyet Isten azért teremtett számunkra, hogy felismerjük, mi legyen Isten terve a gyülekezettel ezekben a napokban. Az oroszlán felüvöltött, ki ne félne. Isten az Úr szólt. Amen. Isten az Úr szólt. Ki ne szólna prófétaként. Amennyiben én szó szerint és betű szerint továbbítom Isten szavát, úgy, ahogyan azt az Úrtól kaptam, akkor nem én vagyok az, aki beszélek, hanem Isten az, aki beszél az ő ígéje által és az ő szelleme által rajtam keresztül. Ugyanígy volt ez Branham testvérrel, és Isten minden szolgájával és prófétájával is. Pál apostol elmondhatta, ahogyan az Úrtól kaptam, úgy adtam, vagy továbbítottam azt nektek. Engem nem érdekelnek az emberi dolgok Isten országában. Isten országában isteni mércék érvényesek. Isten országában azt kell betartani, amit ő mondott. Itt meg lett osztva velünk. Kinek nem kellene félnie? Isten az Úr szólt. Vajon tudott-e már hozzád is szólni? Tudott-e már hozzám is szólni? Megnyílt-e a te és az én szívem ajtaja? Megértettük-e az ő beszéd módját? Vajon élő kinyilatkoztatássá vált-e számunkra? Kinek kellene, hogy prófétaként beszéljen? Akkor már nem azt mondjuk, amit mi akarunk mondani önmagunktól, hanem azt, amit Isten mondott az ő ígéjében. Hadd menjünk tovább az Ezékiel 18. fejezetéhez. Itt szeretnék felolvasni néhány verset, néhány dolgot, és Isten segítségével megmutatni nekünk, hogy mit szándékozik, mit akar megvalósítani. Ezékiel 18. fejezetének 30. versétől. Ezért mindegyikötöket, ti, akik Izrael házából valók vagytok, a ti magatartásotok szerint ítélek meg. Így hangzik Isten az Úr kijelentése. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, áthágásaitoktól, hogy azok ne váljanak mozgató rugóvá a bűnösségetekben, eladósodásaitokban. Vessétek el magatoktól minden áthágásaitokat, amelyekkel vétkeztetek ellenem, és szerezzetek magatoknak egy új szívet, és egy új szellemet, lelkületet, mert miért akarnátok meghalni Izrael háza? De hiszen én nem gyönyörködök annak halálában, akinek meg kell halnia, így hangzik Isten az Úr kijelentése, ezért térjetek meg elméteknek megújulása által, és élni fogtok. Ezzel kapcsolatosan egy nagyon különleges gondolatot szeretnék ma megosztani veletek. Mi mindannyian ismerjük azt a bibliai ige szakaszt, amelyben Isten megígérte, hogy egy új szívet fogok adni neked, nektek egy új és határozott szellemet akarok adni nektek, az én törvényémet bele akarom írni a ti szívetekbe. Mindannyian ismerjük, mindannyian tudjuk, hogy mit akart Isten tenni. Itt azonban van valami követelve tőlünk. Vessétek el magatoktól minden áthágásaitokat, amelyekkel vétkeztetek ellenem, és szerezzetek magatoknak egy új szívet és egy új szellemet. Itt talán párhuzamot vonhatunk azzal az ígével, amelyet Pál az efézusiakhoz a 4. fejezetben előterjesztett. Ott olyan emberekről beszél, akik el vannak, vagy voltak pecsételve a Szent Szellemmel, és azt mondja, vessétek le a régi óembert, és öltözzétek fel az új embert, aki Isten képmására teremtetett, valóságos, valódi igazságosságban és szentségben. Isten adott nekünk egy új szívet és egy új szellemet, csak hogy nekünk gondoskodnunk kell arról, hogy ez az új szív és ez az új szellem, Isten szelleme meg ne legyen szomorítva, és akkor vissza kellene vonulnia, vissza kell vonulnia, és a régi állapot újra uralkodik. 2-3 dolgot szeretnék ma mondani, olyan dolgokat, amelyeket nem tudok elhinni. Lehet, hogy pillanatnyilag megdöbbent benneteket, amikor valaki itt előről azt mondja, hogy vannak dolgok, amiket nem tud elhinni. De valóban van néhány dolog, amit nem tudok elhinni. Például nem tudom elhinni, hogy édes és a keserű víz ugyanabból a forrásból származhat. Miért nem? Mert a Biblia így mondja, édes és keserű nem származhat egy forrásból. Elolvashatjátok ezt a Jakab apostol 3. fejezetének 11. versében. Egy forrásból nem származhat édes és keserű. Mit mondottam, Urunk, a jeruzsálemi ünnep utolsó napján, amikor a szellemről beszélt, amelyet a hívőknek meg kell kapniuk? Hogy az a víz, amelyet én adok, örök élet forrásává válik bennetek, az örök életbe torkolik. Talán két összefüggés van ott, amit most közös nevezőre hozok. Létezik egy isteni forrás. Szeretném mégis elolvasni a János evangéliumának 7. fejezetében, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem csak idézünk, hanem így van megírva. Talán még egy másik szakaszra is utalok. János 7. fejezete 38. és 39. verse. Aki hisz én bennem, amint az írás mondja, annak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömleni. Ezzel pedig a szellemre célzott, amelyben azoknak kellett részesülniük, akik ő benne való hitre jutottak. Mert a Szent Szellem még nem volt jelen, mert Jézus még nem lett felemelve a dicsőségbe. Aztán előzőleg utalással voltam a János 4-re is, az Úrnak kútnál lévő asszonynál folytatott beszélgetésére. Mindannyian elolvashatjátok magatok is, a János evangéliumának 4. fejezetében van, és itt is a vízről van szó. És akkor az Úr meg is adja a választ, hogy az asszonynak nem kell többé merítenie, hanem hogy ez a víz, amit ő ajánl fel, az örök életbe ömlik. A történetet a 4. fejezetben, a 6. verstől kezdve elolvashatjátok. Én még egy lépéssel tovább szeretnék menni. Egy forrásból nem származhat tehát édes és keserű. Ezt a Jakab apostol 3. fejezetének 11. verséből átvettük. A Máté evangéliumának 7. fejezetében 16. versében az áll írva, hogy nem lehet szőlőt szedni a tövisekről, vagy fügét a tüskebokorból. Csak azt vehetitek a növényből, vagy a fáról, ami azon nőtt, ami rajta fejlődött. A fát a gyümölcséről ismerjük fel. Ezt a Máté evangélium 7. fejezetének 18. versében elolvashatjuk. Egy jó fa jó gyümölcsöt terem, egy korhat fa pedig romlott gyümölcsöt vagy terem vagy hoz. Az ő gyümölcseikről fogjátok felismerni őket. Még csak nem is a sikerükről, nem az ájtatos álszent arcukról, nem is a sok bölcsességről, amit az emberek úgy magukról adnak, hanem az ő gyümölcseikről. És ha itt a szellemi életről van szó, akkor a szellem gyümölcseiről is van szó. A szellem gyümölcse pedig szeretet, békesség, az öröm, a szelídség, a türelem, a kedvesség, a hit. Elolvashatjátok mind a Galata levél 5. fejezetének 22. versétől. Van még egy dolog, amit egyszerűen nem tudok elhinni. Nem tudom elhinni, hogy Isten gyermekeinek ördögi természetük, jellemük lehet. Ezt nem tudom elhinni. Azt el tudom hinni, hogy Isten gyermeke hibázhat, félreléphet. El tudom hinni azt is, hogy hibákat követhetünk el. El tudom hinni azt is, hogy előfordulhatnak félreértések, vagy nézeteltérések. Még mindig a Földön vagyunk, ezt mindannyian tudjuk. De azt nem tudom elhinni, hogy az ellenség természete, vagy jelleme megmutatkozhat a megbékéltekben. Nem tudom elhinni, hogy Kain Ábellé válhat, és Ábel egy Kainná válhat. Azt sem tudom elhinni, hogy Istennek egy igazi gyermeke, aki az Úr követője, rágalmazóvá vagy tagadóvá válhat, ha csak a sátán nem léphet közbe, belép az életébe, mint ahogy Júdás esetében is történt. Nekünk le kell fektetni fektetnünk a bibliai irányelveket, megalkuvás nélkül le kell fektetnünk őket, és csak egyetlen kérdéssel foglalkozhatunk. Ó, Istenem, mi van az én belső lényemmel? Mi nyilatkozik meg az én életemen keresztül? Vajon nyilvánvalóvá lettek-e a szellem gyümölcsei és az Isten élete, ami Urunknak a Péter leveléből felsorolt tulajdonságai, hogy az Isten isteni természet részeseivé válhassnánk, részeseivé váltunk, Szeretett testvéreim és testvérnők, itt és mindenhol, minden országban nekünk a tökéletesség felé kell haladnunk, tartanunk. Néhány lépést mégis előre kell mennünk a hitben. Szemünket a célon kell tartanunk, és nem szabad elterelődjön a figyelmünk azokkal a dolgok, amelyekkel az ellenség az útunkba akar állítani, sőt meg is tesz, hanem túl kell tekintenünk rajtuk. Igen, feltekintek a mennybe, ahol magasabb kórusban magasztalnak téged. És akkor már is nem látjuk a körülményeket, hanem az Urat, aki azt mondta, én elkezdtem a jó munkát bennetek, és én be is fogom fejezni azt. Minden vetőmag a maga neme szerint terem, ahogyan az első Mózes első fejezetében olvashatjuk. Ha felvettük magunkban az isteni vetőmagot, akkor az isteni magnak Isten gyermekein keresztül láthatóvá kell lennie, akik Jézus természetét hordozzák, aki az ő életét élik itt. Minden erőfeszítés nélkül a te vagy az én részemről. Az igazán hívő embereknek erőfeszítést kellene tenniük a gyűlöletre, és az erőfeszítéseik ellenére sem tudnának gyűlölni, hiszen utána nevetniük kellene önmaguknak, és azt kellene mondaniuk, miért próbálkoztál vele egyáltalán. És ugyanez a helyzet fordítva is. Erőfeszítés nélkül az olyan emberek, mint Kain, képesek agyonütni a testvérüket, otthagyni, aztán még az Úr elé járulni, és azt mondani, ja, akkor hát legyek én a testvérem őrzője, és akkor az Úr azt mondja, az ő vére kiállt hozzám a földről. Hogy mégsem mondta azt, hogy ez nem érdekel, amivel hozakodol, az még hiányzott. Szereteim, létezik még ma is ez a két vonal a hívők között. És Branham testvér nagyon világosan és egyértelműen mondja, hogy ez a végsőkig fog tartani. Üdvös állapotban van az az ember, aki nem gyűlöl, hanem gyűlölve van. Aki nem ért félre másokat, hanem félre van értve. Aki nem vádol másokat, hanem vádolva van. Aki nem árul el másokat, hanem elárulva van. És a listát még hosszan lehetne folytatni, felsorolni. Mit mondott Branham testvér azoknak a testvéreknek, akik kizárták őt, és egy kört húztak maguk körül? Azt mondja, én egy még nagyobb kört húztam magam körül, és ebbe a még nagyobb körbe bevontam azokat is, akik engem kizártak onnan. Istennek egy embere minden erőfeszítés nélkül élni fogja a Jézus életét itt, ezen a földön. Talán még gyengeségben, hiszen még nem vagyunk Jézus Krisztus férfiaságában. De néhány erős hitbeli lépés előtt állunk, és Isten meg fog segíteni bennünket ebben. visszatérve az Ezékiel próféta 18. fejezetéből vett ígéhez. Vessétek el magatoktól minden áthágásaitokat, amelyekkel vétkeztetek ellenem, és szerezzetek magatoknak egy új szívet és egy új szellemet. Nekünk fel kell ismernünk azt, ami beszennyezheti a szívünket, miután az Isten által megtisztult és megújult, és azt el kell vetnünk magunktól, és nem szabad engednünk, hogy a vér által megtisztított szívünket újból be legyen szennyezve. Mert találkozunk azzal a dicsőséges ígérettel, amelyet a megváltónk adott a hegyi beszédben, hogy üdvös állapotban vannak a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Egy Istentől való dolog, hogy új és tiszta szívet kapjunk, és azután rajtunk és rajta múlik, hogy eltávolítsuk magunktól mindazt, ami ezt az új és tiszta szívet bemocskolja és beszennyezi, hogy a mi szívünk meg legyen mosva, tiszta és szent maradjon a bárány vére alatt. Hogy Krisztus lakasson benne, és hogy a dicsőség reménysége joggal lakozhasson bennünk. Mert így van megírva, hogy Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége. Isten részéről minden megtörtént. Egy új szív, egy új szövetség, egy új élet, minden biztosítva és rendelkezésre lett állítva Isten részéről. Most pedig mi vagyunk azok, akik belépünk ebbe az Istennel kötött szövetségbe, hagyjuk, hogy meglegyünk ajándékozva egy új szívvel, megnyitjuk magunkat egy új meghatározott szellemnek, és az ő szelleme aztán a hitteljes bizonyosságával bizonyosságot tesz a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekei lettünk. Ez esetben az egész pokol a feje tetejére állhat, mi hisszük, amit Isten mondott, mert ez az igazság, és megfelel a valóságnak, és minden, amit az ördög kifogásolni akar, az amúgy is hazugság. Szerezzetek magatoknak egy új szívet és egy új szellemet. Igen, hogyan tudjuk ezt megtenni? Csak azáltal, hogy elhárítunk minden akadályt, mindent, amit Isten útjában áll, és hagyjuk, hogy uralkodjon és kormányozzon. Hadd lapozzunk az Ezékiel fejezetének, az Ezékiel 12. fejezetének 22. verséhez. Emberfia, miféle szólásmód van használatban közöttetek Izrael földjén, hogy azt mondják, az idő napról napra elhúzódik, és minden profécia elavul. Ezért mondd meg nekik, így szólt Isten az Úr. Én véget akarok vetni ennek a szólásmódnak, ne legyen többé senkinek a szájában Izraelben, hanem sokkal inkább ezt mond nekik, közzel érkezett az idő, és minden profécia beteljesedése bekövetkezik. Mert mostantól kezdve nem lesz többé félrevezető vagy megtévesztő profécia vagy csalafinta jövendőlés Izrael házában, hanem én az Úr fogok beszélni, és amit én mondok, késedelem nélkül beteljesedik, igen, még a ti időtökben, ti lázadó nemzedék, egy rendeletet hozok, és valóra is váltom azt, így hangzik Isten az Úr kijelentése. Micsoda egy csodálatos íge. Ki tudja megítélni egy ilyen ígevers hord erejét, vagy jelentőségét. A mi Istenünk meg akar vigasztalni, bátorítani akar bennünket, hogy kitartsunk. Aki kitart a végsőkig, az lesz megkoronázva. Mi itt a két fő gondolat? Legyen véget vetve azoknak az emberek szólásmódjának, akik azt mondják, hogy Isten proféciái semmissé váltak, hiszen úgy sem történik semmi. Először is ezt, másodszor pedig az élő Isten gyülekezetében egyszer s mindenkorra véget kell vetni minden önkényes proféciáknak is. Hadd szóljon Isten, ebben megbízhatunk, és akkor majd ő meg is teszi. Amikor arra gondolod, hogy mi minden lett hirdetve az emberektől, és hogy én naivan elhittem, és mégsem semmi, nem lett belőle semmi. Ó, akkor mégis feljön bennem egy kis szomorúság, és azt mondom, Uram, őrizz meg engem életem utolsó napjának, órájáig attól, hogy valaha is hallgassak még egy emberi véleményre. Ennek a prédikációnak az elejére állítottuk a Jelenések könyvéből vett szavakat a 4. fejezetből, a 14. fejezetből, a 18. fejezetből, hogy egy hang megszólalt a mennyből, és onnan Isten szólt. És ez az, amiről ma szó van, hogy az Úr beszéljen. És én ezt most így ki fogom mondani. Voltak éppen egy nagy hibát követtünk el, és egy kemény leckét, egy keserű leckét kellett elviselnünk. Leckéket talán, mert nem vettünk figyelembe bizonyos bibliai szakaszokat. Én abból indultam ki, hogy az ajándékokat gyakorló emberek ugyanúgy át vannak itatva Isten igazságosságától, mint ahogyan nekem is kell állnom Isten előtt az íge hirdetése alatt. Nem is ötlött fel bennem, hogy az emberek önmaguktól is produkáljanak valamit. De hiszen tudjátok, mi történt velünk az évek során. Hányszor fordítottunk egy egész órát Branham testvér egyik leghatalmasabb prédikációjának fordításával, és Isten szólt hozzánk általa, majd a végén még úgy kiáltottunk az Úrhoz, ó Istenem, szólj most hozzánk. És mi történt azután? Az emberek belsőleg meghatódottan érezték magukat, de az volt, hogy mi is hallani akartuk, és aztán különböző jövendőlések következtek, ami aztán azzal lett kiegészítve, hogy így szól az Úr. És messziről sem volt az, hogy így szól az Úr. Valóban nagy leckéket kellett átélnünk, keserű leckéket. De aztán elérkezett mégis az a nap is, amikor álláspontot tudtam foglalni, hogy az örökké valóságig nem fogok hallgatni többet arra, amit az emberek mondanak. A lényegre rá kellett mutatni. Miután ki kellett innom a keserű poharat, csordultik. Nekem is leesett azután a tantusz. Egyedül Isten az igaz, és minden ember hazug. És amikor Isten szín elé járulunk, és halljuk az ő szavát, akkor ő az, aki szól hozzánk. Vagy nem igaz? Akkor az ő szaván keresztül szól hozzánk, és nem egy halott betűvel van dolgunk, hanem egy életre keltetett ígével, amely így eljutott hozzánk, és felismerjük Isten üdv határozatának összefüggéseit ezekben a napokban. Észreveszitek az összefüggést az Ámos 3. fejezetének 7. és 8. versével. Isten az Úr szólt. Nem emberek, hanem Isten az Úr szólt. ki ne profétáljon tehát akkor, vagy ne adja tovább, vagy ne reprodukálja azt, amit Isten mondott. Ne elbeszélni Isten mellett, nem hozzátenni, nem hallani Isten szavát, hanem hallani Isten szavát, hinni és mondani, amit Isten mondott. Ezeknek az értékes gondolatoknak az összefoglalásával szeretném zárni itt. Az emberek azt mondták, az idő napról napra húzódik, és minden profécia elavul. Hányszor eljön a megpróbáltatás Isten gyermekei fölött, és nagyon csendesen, mélyen, legbelül mégis felmerül a kérdés, meddig fog még tartani, megtörténik-e minden? Higgyétek el nekem, hogy meg fog történni, mert Isten megmondta az ő ígében, ezért meg fog történni. Ő kötve van az ő ígéhez. És az Úr azt mondja, én véget akarok vetni ennek a szólásmódnak. És ha mi azt gondoljuk, hogy gondolkodhatunk, minden elhúzódik, és semmi sem történik, és így tovább, azt is tudomásul kell vennünk, hogy Isten véget akar vetni ennek a gondolatmenetnek és ennek az idiómának. Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten még a szárazság idején is munkálkodott rajtunk, hogy olyan leckéket kellett megtanulnunk, amelyek a jövőben is értékesek lesznek számunkra, hogy ne tegyük meg még egyszer ugyanazt a hibát. Azt mondja az Úr, hogy én véget akarok vetni ennek a szólásmódnak, ne legyen többé senkinek a szájában Izraelben, sokkal inkább ezt mondta nekik. Közzel érkezett az idő, és minden profécia beteljesedése bekövetkezik. Halleluja! Dicsőség és tisztelet a mi Istenünknek! Vajon nem vagyunk-e mi is elég gyakran hasonlók ezekhez az emberekhez? Uram, mennyi idő eltelt már, és semmi sem történik, csak hogy Isten véget akar, és véget is fog vetni ezeknek a gondolatmeneteknek, ezeknek a szólásmódoknak. Ami Istenünknek megvan a maga ideje, amikor ígéreteket állított fel a gyertyatartóra, és aztán eljön az ő ideje és az ő órája, hogy beteljesítse ezt az ő szavát. Mi pedig várjuk ezt, és nem fogunk hiába várni. Amilyen bizonyosan kimondta, olyan bizonyosan meg is fogja tenni. Sokkal inkább ezt mond nekik, közel érkezett az idő, és minden profécia beteljesedése bekövetkezik. Halleluja! A Szentírás összes proféciája. Vagy? Amen. Közel érkezett az idő, és minden profécia beteljesedése bekövetkezik. Hasonlítsuk ezt össze Péterrel, hogy egyetlen profécia sem emberi akaratból adatott, hanem hogy szent emberek szóltak Istentől ihletve. És a Biblia utolsó könyve amúgy is a proféciák könyve. Üdvös állapotban vannak azok, akik olvassák, és akik hallgatják a profécia szavait, és megtartják, ami megvan írva benne. Visszatértünk ehhez az alaphoz, és azután az van intézve hozzánk, mert ezentúl nem lesz többé család megtévesztő profécia, sem hamis profécia. Amen. Ezzel teljesen egyetértek. Amen. Ez nem volt elég hangos. Isten mindkettőt megígérte nekünk. Amen. Ő megígérte, hogy megteszi, amit megígért. És abban a pillanatban, amikor elkezdi az ő bejelentett üdvhatározatának a tervét megvalósítani, amely most közeledik a befejezéséhez, abban a pillanatban minden emberi beszéd megszűnik az élő Isten gyülekezetében. akkor mindannyian csak Isten nyelvén beszélünk. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, az Isten fiának egységes ismerete. Én már is örülök ennek, mert a leghosszabb idő eltelt Isten órájának közzel kell lennie, az idők minden jele erre mutat. Ó, én a saját szemeimmel szeretném látni a mennyasszony gyülekezet tökéletességre jutását. Tanúja szeretnék lenni, örülni szeretnék mindannyiótokkal együtt, hogy együtt kiálthassuk, hogy Isten nagy dolgokat tett rajtunk bennünk, hogy beteljesítette a Szentírás minden proféciáját, és mindazt, amit bejelentett, beteljesedett bennünk. Beteljesedett benned, és én bennem. Magasztalva legyen az Úr neve. Isten az Úr szólt, és amit mondott, azt megvalósítja. Eljött az ő ideje, eljött a beteljesedés ideje. Amit az emberek bejelentettek, az nem teljesedett be. És ez jó is így, hogy mi is megszégyenültünk. Hogy a mi szellemi hallásunk kizárólag Isten hangjára, az ő szavának a hangjára legyen ráhangolva, és hogy igent mondhassunk, az Úr adhassa rá az ő ammenjét. Ő ajándékozzon meg bennünket egy új szívvel, egy új szellemmel, és egy új élettel. Ajándékozzon meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, az ő kegyelme, az ő hűség által meg legyen őrizve a szívünk és a lelkünk. És imádkozni akarunk egymásért is, hogy Isten segítse a gyengéket, ahogy megvan írva, hogy a leggyengébbek olyanok legyenek, mint egy Dávid, és a legerősebbek, mint az Úr angyala az ő élükön. Istennél mindez lehetséges, hiszen mindannyian gyávák és gyengék vagyunk, ezzel tisztában vagyunk, de Isten erős is, Isten hatalmas, és ő, aki bennünk van, erősebb, mint aki a világban van. Csak azt mondhatjuk, Uram, foglald el bennünk az egész helyet, rendelkezz te magad velünk, használj és áldj meg minket. Halleluja, micsoda becses szó! Olvassátok el újra otthon imádkozva, és adjatok hálát Istennek érte, hogy elérkezett az ő órája és az ő ideje. Örüljünk, hogy nem hiába vártunk. Nem vagyunk ugyan bolondok, mert hittünk Istennek, és mivel hittünk Istennek, nem fogunk megszégyenülni, hanem meglátjuk Isten dicsőségét, és megtapasztaljuk az ő ígéreteinek beteljesedését. Ez igenis, amen. Isten dicsősége Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. Halleluja, halleluja. Uram, te szóltál ma hozzánk a te ígéd által. Nem ott, ahol az emberek azt mondják, hogy itt van a Krisztus, vagy amott van, el ne menjetek oda. Ő ott van, ahol az ő szava van. Halleluja, halleluja. Ó, szeretnénk megcsókolni ezt a Bibliát, a szívünkhöz szorítani. Halleluja. Az ég és a föld elmúlik, de a te ígéd örökre megmarad. És aki téged követ, nem marad a sötétségben, hanem neki meg lesz az élet világossága. Te azt mondtad, szentelt meg őket a te igazságodban, a te ígéd az igazság. Halleluja! Szenteld meg a te gyülekezetedet, és tisztítsd meg a te gyülekezetedet, Uram, tölts be minket Szent Szellemmel. Imádkozunk mindazokért is, Uram, akiket az emberek megtévesztése ide-oda tépáz. Könyörülj rajtuk, légy irgalmas hozzájuk, és menj utánuk, Uram, add, hogy felismerjék, hogy nem az emberi légkörök visznek be minket Isten jelenlétében, nem semmi hangulat teszik lehetővé számunkra a tökéletesség megtapasztalását, hiszen Isten vezeti az ő népét, Isten beszél az ő gyülekezetében, halleluja. És aki megértett téged, az minden más beszédet nélkülözni tud. Halleluja. Ó, hála, hála, hála legyen neked. Csodálatos vagy te. Uram, elfogadom a te szavadat, amire eddig nem is gondoltam, magamévá teszem, és ma személyesen számunkra hitben. Szeretett Uram, különösen az Ezékiel 12-ben foglaltakat. Én, Istenem, erre a 18-ban írottakra nem is gondoltam ezelőtt. De az, ami a 12-ben van megírva, olyan új lett számomra, olyan nagyszerűvé vált. Elérkezett a te időd, minden profécia beteljesedésének az ideje, és ez a te időd. A te időd nem egy tétlen idő, a te időd a bibliai proféciák beteljesedésének az ideje. Amikor beteljesedett az idő, Isten elküldte az ő fiát. Újra és újra, újra és újra megtörtént. Halleluja! Hűséges Uram, nem mi szabjuk meg az időt, hanem te már megszabtad azt. Halleluja! És azzal a pillanattal, amikor elkezdted megerősíteni és beteljesíteni a Szentírás ígéreteit és proféciáit, attól a pillanattól kezdve senki más nem szólhat, és nem is fog szólni a te néped között. Egyedül te fogsz beszélni, és amit te mondsz, az be is fog teljesülni. Halleluja! Dicsőség és tisztelet a te dicsőséges nevednek. Nagy vagy és csodálatos. Te gondoskodsz a tieidről. Ma is szóltál hozzánk a mennyből kifolyólag a te ígéret által. Fogadd el szívből jövő hálánkat. Halleluja, te dicsőséges nevednek. Halleluja. Halleluja. Amen.